Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy a mi győzelmünk a te kereszteden született meg. Köszönjük, hogy nem kell a magunk erejére hagyatkozni, hanem te felkínáltad nekünk ott a kereszten a győzelmet, annak a kivívását, és köszönjük, hogy ennek örömhírét meg is ismerhettük. És áldunk azért, ha nem csak a hírt ismerjük, hanem valóságá lehetett életünkben a gonosz feletti győzelem a te győzelmed árán. Köszönjük neked, hogy a te győzelmedért hallhatjuk újra az evangéliumot, a te igédet, az öröm üzenetet. Áld meg, kérünk most is számunkra, hogy az ige az életet munkálja bennünk. Amen. A mai igénket a Jelenések könyve 21. fejezetéből szeretném olvasni. Jelenések 21. fejezete, az első 8 verset olvasom. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak, és ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Volt ennek a hétnek az összefoglaló címe a délelőtti állítatok sorozatának. És tulajdonképpen ebből is kiemelhetnénk egyetlen rövid kis szót, amihez kapcsolódik a mai igénk üzenete is, és ez a kicsi szó a győz. Utána néztem ilyen bibliai szógyűjteménybe, hogy vajon ez a szó így, hogy győz, mennyiszer szerepel az egész Bibliába. Nem túl sokszor. Én azt hittem, hogy többször. És annak is az egyharmad része az a Jelenések könyvében található. A Jelenések könyve egy olyan könyv a Bibliában, amelyik döntően arról szól, ami várható Jézus Krisztus kijelentése alapján, amit János apostolnak adott Pátmos szigetén, ami várható. Van egy bevezető része, 2-3 fejezet, amelyik az akkori gyülekezetek életére aktuálisan szól Jézus Krisztus levele ezekhez a gyülekezetekhez. És ezekben a levelekben fordul elő igen gyakran ez a kifejezés, hogy győz. Meg ott, ahol most is felolvastam, a 21. fejezet, ez már a Jelenések könyvének az utolsó előtti fejezete, itt is és megelőzőleg is néhány helyen szó van a győzelemről és a győztesekről. Pál apostol a rossz és jó harcában hangsúlyozza különösen is ezt a győzelmet. Ha megnézzük azt a fejezetet, illetve annak csak azt a szakaszát, ahonnan ez az ige van kijelölve, a 12. fejezetnek ott néhány verse, amivel foglalkoztunk is a héten egyik délután, abban háromszor int Pál apostol ezzel a témával kapcsolatba bennünket. A 9. versben azt mondja, hallottuk, beszéltünk is talán róla, úgy emlékszem, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A 17. versben azt mondja, biztos, hogy beszéltünk róla, ne fizessetek rosszal a rosszért. És végül a 21. versben hangzott ez el, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Az első, amit vele kapcsolatban ugye itt megfogalmazott Pál apostol, hogy iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, ez arról beszél, hogy egy keresztény hívő ember hozzáállásának, belső hozzáállásának milyennek kell lenni. Iszonyodni a gonosztól, és ragaszkodni a jóhoz. Hát vannak dolgok, amiktől mi iszonyodunk, és amire azt mondjuk, hogy gonosz. És lehet, hogy olyan dologhoz fordulunk hozzá, vagy viszonyulunk úgy, hogy iszonyodunk tőle, ami nem is biztos, hogy az, és lehet, hogy mi a gonoszt annak alapján minősítjük, hogy mi számunkra az mit jelent, hogy iszonyodunk-e tőle, vagy nem. És lehet, hogy pont a jóhoz nem ragaszkodunk, de lehet, hogy azt hiszük, hogy a jóhoz ragaszkodunk, hiszen ezzel az összekeveredéssel próbáltunk ezen a héten foglalkozni. Mi is a rossz? Ki tudja megítélni, pláne mi a jó? Ki tudja megítélni? Így kezdtük a hetet, hogy az asszony jónak látta, ott a paradicsomban. És mennyire nem volt jó, amit ő jónak látott. Mert a gonosz jónak tanácsolta, jónak mutatta fel, és az asszony elfogadta, és ő is jónak ítélte. Hogy lehet ebben világos látásra jutni? Isten igéjének a fényében, az ő vezetése alapján, megismerve az egyetlen jót, lehet majd különbséget tenni az embernek jó és rossz között. Ugye tudjátok, testvérek, hogy a pénzhamisítók, akik a pénzvizsgálatot végzik, hogy hamisítvány-e vagy nem, azoknak mit tanítanak meg? Az összes hamisítvány mintát? Hát olyan gazdag az ember erre nézve és ötletes, hogy rengetegféleképpen tudja. Hanem mit kell nekik megtanulni? Azt a valóságos pénznek a meghatározó jegyeit, amikről ő biztosan felismerheti, hogy ez nem hamisítvány. Honnan fogjuk tudni a jót, ha megismerjük a legfőbb jót, Istent, az ő egyszülött fián Jézus Krisztuson keresztül? Sehogy másképp jót nem tudunk választani, csak ha hozzá viszonyítjuk azt a jót. Őt kell megismerni, és az ember számára hatalmas ajándék, hogy Isten engedi megismerni magát, ha nem is kiismerni, mert az lehetetlen, de engedi megismerni annyira, hogy mi el ne tévejedjünk, hanem valóban meg tudjuk különböztetni a rosszat a jótól, mert csak azután lehetséges az, hogy mi oda pártoljunk a rossztól a jóhoz. Mert ez az ember egyik fő foglalkozása ezen a földön, ha győzelmes életet akar élni, hogy elálljon a rossztól, iszonyodjon a rosszól, győzzön a rosszon, és odaadja magát a jóhoz, az Istenben megismert jóhoz, magához, az Úrhoz. Tehát egy belső hozzáállásnak, egy belső látásnak kell kialakulni, ami nem született velünk, hanem amit Isten igéjét tanulmányozva és az életünket hozzávíve lehet megismerni, engedni, hogy átvilágítsa az életünket, és ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Aztán másodszor azt mondta, hogy ne fizessetek rosszal a rosszért, és mennyit beszéltünk erről, hogy rosszal a rosszat lehetetlen közömbösíteni, megsemmisíteni. Nem csak azt jelentette ez az ige a számunkra, hogy ne legyünk kezdeményezők a rosszban, hanem vissza se adjuk a rosszt, mert nem lehet a rosszat rosszal semmivé tenni. És végül a harmadik, ugye az évi igénk és ennek a hétnek is igéje, amelyik pedig ez volt, hogy ne győzzön le, hanem te győzd le, és ebben van egy biztató örömhír, egy evangélium, hogy lehet győzni. Ha elhangzik egy ilyen parancs, egy ilyen utasítás, az magába foglalja a lehetőséget is. Mi szoktunk egymásnak olyat mondani gyerekeinknek, vagy akár hoznak olyan törvényeket a törvényhozók, amiket tudják, hogy nem lehet betölteni. Nem lehet kielégíteni, nem lehet megfelelni neki. Amit Isten parancsként, utasításként mond az ő igéjében, ahhoz megadja az ember számára a lehetőséget is, megteremti a lehetőséget. És erről volt szó egész héten, nem a saját erőnkből, hanem a győztesen keresztül, Jézus Krisztuson keresztül lehet nekünk is, és kell győzni a rosszon. Kell. Hiába mondtuk mi sokszor ezt a szót, akár önmagunknak, akár másoknak, hogy kell, mennyiszer nem valósítottuk meg, de komoly következménye van annak, hogyha nem valósul meg az életünkben a győzelem a rosszon. Mi múlik ezen? Múlik rajta valami? Lényeges az, ami ezen múlik. Fontos ezzel ennyit foglalkozni, hogy leüljünk mellé egész hétre, és odaáldozzuk az időnket. Pál apostol is ekkora hangsúlyt helyezett rá. De hiszen az előbb már mondtam, hogy Jézus Krisztus is fontosnak tartotta. Azért beszélt róla az ő tanítványai körében, meg még ugye feltámadása után is, kinyilatkoztatást adott ezzel kapcsolatban is. Ennyire fontos ez a győzelem. Aki ismeri a Bibliát, az találkozik ott a Jelenések könyvében ilyen részcímmel is, hogy a győztesek éneke. Valahol ott a vége felé a Bibliának sűrűsödik össze a győzelem témája, mert hogy annak kell a végének lenni, szabad a végének lenni az ember életének, hogy győztes lesz. Tele van az élet gyerekkortól ilyen versenyekkel, ahol szeretünk győztesként kikerülni. És talán jó is, hogy szabad gyakorolnunk magunkat abban. Hogyan tudunk győzni? Bár néha ezek ugye nagyon elferdülnek a mi életutunkban, és a másik letiprását jelenti a győzelem. Na van egy olyan győzelem, amely nem a másik legyőzését jelenti, a másik letiprását jelenti, hanem amelyik a Jézus Krisztusi győzelem típus, aki magát megalázva, magát megáldozva szerezte meg nekünk a győzelmet. Ez a győzelem a győzelem. És nem az, amikor a másik élete árán Góliátként szerzek magamnak dicsőséget, érdemeket, élvezeteket, hanem ahogyan azt Jézus Krisztus a bárány bemutatta az ő áldozatában. Rendkívül fontos téma tehát, hogy győzelemre jusson a mi életünk. Vajon ott van-e ez a vágy a mi szívünkben? És ott van-e az a várakozás, ami a győztesek várakozása? Mert hogy a győztesek általában valami célra futnak. Van egy ilyen énekmondatunk, a célra fuss, hogy mennybe juss. Van folytatása, nem csak annyi, hogy öncélúan jussunk el egy célba, hanem ott vár valami. Mi várja a győztest? Mi a jutalma a győztesnek? Mi az, amiért érdemes futni? Mi az a jutalom, az a korona, az a örök rész, amiért érdemes futni, és itt már úgy félig el is mondtam ennek a kérdésnek a válaszát, hogy miért is érdemes futni. De ugye egy pillanatra készülés közben megálltam azon elgondolkozva, hogy tudunk-e mi mai emberek igazán várakozással teljesek lenni. Mintha elszürkülne az ember élete ilyen szempontból is. Az egyéni életutak is. A kisgyermek még olyan csodaváró szemmel tud egy-egy nap előtt ott lenni, egy esemény előtt ott lenni. Úgy emlékszem gyermek szemekre, amikor jerikói heteken régen tarthattam nekik áhítatot. A csillogó kis szemek, ahogy várták, hogy mi is fog elhangzani, és itták. Élmény volt a szemükbe nézni, mert tele volt várakozással. És jó volt nekik adni üzenetet, mert vártak valamit, aki már semmit se vár. Az elé szinte lehetetlen valamit is oda tenni. Mindenbe már csak lemondó, rezignált. Vajon milyen a mi szívünk? Szomjas, éhes, várakozó-e még? Miért lesz olyanná az ember? Mert nem megfelelővel. Próbálja az ő szomjúságát és az ő éhségét csillapítani, és tulajdonképpen nem lakik jól, és nem oltja el a szomjúságát, csak megelégszik, csömöre lesz már mindentől, és kiégetté válik ebben, mert nem azt kapta meg, amire szüksége volt. Vajon milyenek vagyunk mi? Isten megújíthat bennünket arra, hogy az igazira, a tisztára, a frissre, a mennyeire vágyakozzon a mi szívünk és az életünk. És hogy eszembe jutott készülés során egy ilyen gyermeki szívű tanítvány, vagy aki sokszor ilyen gyermek, ilyen kérdezett és cselekedett, ugye emlékszünk mindannyian Péter életére ott a tanítványok körében. Ő tudott úgy kérdezni és úgy odaállni az Úr Jézus elé, hogy feltegye bátran azt, ami az ő szívében van, és megkérdezze. A Máté evangéliumából olvasom el ezt a kicsi szakaszt. Megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a mi jutalmunk? Jézus erre ezt mondta neki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. A gyermeki kérdésre, mi elhagytunk mindent, mi megtettünk mindent, és igaz, és nem volt kicsi dolog, amit ők tettek, mi lesz hát a mi jutalmunk? És én úgy örülök annak, hogy Jézus nem sepri le ezt a kérdését Péternek, hanem őszinte, igaz választ ad neki, úgy, hogy az Péternek elég is legyen. Mi lesz majd? Egy ilyen szorzót hallottuk itt, hogy százszoros. És az azt jelenti, hogy tökéletes, teljes, tulajdonképpen mérhetetlen. Az a jutalom, amit cserébe az ember kap, hozzá nem fogható ahhoz, amit áldozott. Százszoros, nem fogható hozzá. Az ő általa készített jutalom a százszoros, örökli az örök életet, ami egyébként nem az ő jussa a bűnbe esett embernek. Nem lehet az ő neki járó rész önmagáért, az ő cselekedeteiért, még azért sem, hogy elhagyta, hanem egyszerűen Jézus Krisztus érdeméért. Létezik és van, de hogy fogalmaz az Úr Jézus? A megújult világban. És erről a megújult világról olvastunk, talán így is mondhatnám most, hogy megújuló, a még várt világban, amikor majd új ég és új föld lesz. Azt mondta itt a jelenések könyvébe, hogy amikor az első megszűnik, ami tele van romlással, ami tele van rosszal, abban a megújult világban érjük el tulajdonképpen a célját ennek a harcnak, ennek a küzdelemnek, amelyik, ha győzelemmel végződik, ott teljesedik majd ki ennek a célja és értelme. Van értelme küzdeni? Nem tudom, kérdeztétek-e magatoktól ezen a héten, biztos van testvér közöttünk, aki többször is feltette ezt a kérdést, vagy korábban mi magunk is. Mi értelme az egésznek? Annyi sok nyomorúságot látunk hívő emberek életében, terheket, amiket hordozni kell. Hát ezért, de akik járják ezt az utat, tudják, hogy emellett csodákat is átélhetünk már itt, ezen a földön is. És egészen másképp fogjuk átélni a nehezeket is, mint azok, akik nem a győztes oldalán élik át ezeket a harcokat. Már az is jutalom, amit itt ezen a földi életben megélhetünk, az is ajándék, ahogyan nekünk szabad Jézussal a földi éveinket élni. De az igazi, az oda átvár. Aki győz, arra ott vár a jutalom, amit Jézus Krisztus szerzett meg nekünk. És mi is ez? Először még egy néhány szót arról, bár azt gondolom, hogy tiszta és világos már számunkra, hogy ki is az, aki győz. Hadd olvassak fel az előbb felolvasott ige szakaszból még egy verset kiemelve, a 21. fejezet 7. versét. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és fiam lesz. Ebből az összefoglaló mondatból is ezt a hármat szeretném egy kicsit kiemelni. Ki az, aki győz? Ugye nem az, aki az utolsó szó, aki a vitatkozásban a győzelem, aki felül marad a másikkal folytatott vitatkozásaiban is, a magam igazában győztes, nem az a győztes, hanem az a győztes, akiről itt egész héten szó volt, aki elfogadja a helyette és érette kivívott győzelmet. Ő lesz a győztes. És mi az a mindezt, amit ez az összefoglaló mondat, igevers mond, aki győz, örökölni fogja mindezt. Hát ott volt előtte, elolvastuk. És úgy röviden menjünk rajta végig, mi is az a mindez, amit ott felsorol ebben a kinyilatkoztatásában Krisztus az apostol előtt, és aki mindezt meg is örökíti nekünk. Ilyennel kezdődött a felsorolás, hogy az Isten sátora az emberekkel van, mondja ezt egy hang a mennyből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Együtt lakozás az Istennel, Isten velük, ők pedig Istennel. Ők az én népem, én pedig Istenük vagyok. Maradéktalanul, visszavonhatatlanul, fennálló közösség lett. Volt már ilyen? Ugye emlékszünk, hogy volt. Így kezdtük a hetet. Isten az emberrel közösségben volt. Aki győz, az újra közösségben lesz Istennel. Újra ott fog lakni, ahol Istennel együtt fog lakozni, együtt sátoroznak. És ez egy örökké tartó, visszafordíthatatlan együttlét lesz. Aztán mik voltak még ezekben a mindezekben, amit örökölni fogunk, amit jutalomként kapunk? Letöröl minden könnyet a szemükről. Vannak könnyek? Vannak. Én arra gondolok, hogy még ha ott lesznek is könnyeink, nem tudom, hogy fog az majd kinézni, azok csak örömkönnyek lesznek, mert a könnyek helyett örök öröm lesz az ő fejükön, mondja valahol az ige Ézsaiás könyvében. Örök öröm fejükön. Nem tudjuk mi ezt most ebben a testben elképzelni. És ennek megfelelő az, amivel folytatja, letöröl minden könnyet a szemükről, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, vagyis amik a bánat könnyeket, a szenvedés könnyeit hozzák elő az emberben, azok mind megszűnnek, ott nem lesz. Megszűnnek, elmúlnak, mert azt mondja a következő mondatban, mert az elsők elmúlnak. Ez az első, amiben most vagyunk. Ezekben létező minden rossz, ami bekerült a világba a bűn miatt, eltöröltetik. Abban, ami majd lesz, amire készülünk, ha készülünk, amit várunk, ha várunk, abban a megújult, újjáteremtett világban, amikor az új ég és az új föld jut győzelemre, és a régi megszűnik, és vele minden rossz elmúlik. A trónuson ülő azt mondja, imé újjáteremtek mindent, ha kérdeznénk, hogy tényleg lesz ilyen? Itt van rá a válasz, lesz ilyen, ő azt mondja, újjáteremtek mindent, és azt mondja a írnokának ott, hogy írd meg ezeket, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Olyan jó nekünk igaz szót hallani. Én nem tudom, mennyit csalódtunk már emberi szóban, talán a saját magunkéban is, de valakinek a szavában nem kell csalódni. Az az isteni szó, igazak ezek a szavak. Igazolja az is, hogy ez a leírott ige mennyi időt állt már ki, és nem töröltetett el, és igazolódnak újra és újra a benne foglaltak. Mennyi testvér kapott igaz szót az ő életére nézve, ezen a héten is, Isten igéjéből. Annyi minden mutatja a mi számunkra, hogy egyedül ezek az igazak, amik itt megirattak. És adok a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen. Nem lesz már gyötrő szomjúság, gyötrelem, nem lesz elégedetlenség, megelégítetlenség, hanem az ember teljes megelégedése, tökéletes élete, a kiteljesedett élet. Olyan elcsépelt szó ma a teljes élet. És hol van az világi fogalommal lefestett teljes élet attól, ami a valódi, igazi teljes élet, és amit Isten igéje kínál, és amit Jézus Krisztus győzelme szerzett meg, és ami valóság lesz mindazok számára, akikre nézve igaz ez a kis rövid bevezető mondatrész, hogy aki győz. Érdemes harcolni? Azért lesz csak a győzelem. Aki győz, örökli majd mindezt. És egy nagyon megrendítő befejezése volt ennek a rövid összefoglaló versnek, hogy az fiam lesz. Amikor tele vagyunk a mindennapi életünkben azokkal az érzésekkel, azokkal a hiányokkal, amik a családi kapcsolatok tönkretettsége miatt vannak az emberben, hogy nincs igazi apa, hogy nincs igazi anya nagyon sok ember életében, hogy megromlanak a gyerek-szülő kapcsolatok, hogy ez a szó is, hogy fiam meg apám, már nem mindenkinek mosolyt hoz elő az arcán, hanem talán keserűséget, apám, anyám. De van egy igazi kapcsolat, ilyen atya-fiúi kapcsolat. Isten igéje mondja ezt, ő lesz Istenünk, atyánk, mi pedig az ő fiai. Akármilyen volt a mi családunk, legyen az minta arra, és felébred bennünk a szomjúság talán annak alapján, hogy de jó lesz egy olyan atyához is tartozni, aki nem fog meghalni, mert talán a földi apánk korán meghalt, vagy édesanyánk, és árván maradtam, ott majd nem kell árván maradni. Sőt, már itt, ebben a földi életben el lehet ezt a fiúságot nyernünk Jézus Krisztusért, a győztesért, és nem kell árván élni. Ismerjük azt az igeverset, amit Jézus Krisztus búcsúzásakor mond a tanítványoknak, nem hagylak titeket árván, már itt, ebben a földi életben sem akar árván hagyni, elküldi az ő lelkét, hogy ne legyünk árvák. De a örökké valóságban, a megújult világban fog igazán, csodálatosan kiteljesedni ezt, úgy, ahogy el sem tudjuk ezt mi most még képzelni, csak hitünkkel megragadni. Vajon meg tudtuk-e mi ragadni ezt a mi hitünkkel ezen a héten? Ezt készítette nekünk. Ő ezért jött erre a földre, hogy ezt a győzelmet kivívva, igaza lehessen a mi életünkre nézve is, hogy aki győz. És említettem az előbb, hogy a Jelenések könyve első 2-3 fejezetében azok az akkori kis-ázsiai gyülekezetek kerülnek elénk, akik a kezdeti időben éltek Jézus Krisztus után, az első keresztény gyülekezetek közé tartoztak. ennek a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írott levél végén mindenütt ott van ez a mondat, aki győz. Hadd olvassam fel ezeket a mondatokat, az akkori gyülekezeteknek szóló igék ma is tökéletesen érvényesek, ezek az igék is azt igazolják a mi számunkra, hogy ez azóta is él, és igaz, és nem veszítette erejét, sőt, miután egyre többen tartozhatunk oda az aki győz seregébe, még inkább igaz, ha lehet ezt mondani, mert egyre több olyan testvér van, aki eljuthatott erre a győzelemre Jézus Krisztus érdeméért, és az övé az a jutalom, amiket itt ígér Jézus Krisztus az ő igéjében. Először azt mondja, megtaláljuk a jelenések könyve 2. és 3. fejezetében, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Hol hallottunk erről először? Hát az első napon az édenkertben, a paradicsomban. Kiüzetett az ember a bűn miatt, és Isten elzárta az élet fájához vezető utat, nehogy egyen belőle az ember, és ebben a bűnös állapotában örökké éljen. Mert aki eszik arról a fáról, az élet fája, az élet és nem halál. Most mi történik? Aki Jézus Krisztusért győz, az ehet az élet fájáról, mert benne élet van. Jézus Krisztus ad annak az élet fájáról, megnyittatik az eddig elzárt út. A másik, aki győz, annak nem árt a második halál. Mennyire összefügg az előzővel? Annak nem árt a második halál, ez mit jelent? Semmiféle halál nem árthat annak, akinek örök élete van. Azt a halál nem tudja megsemmisíteni. Az a második, az a kegyetlen, az az örökké tartó halál sem, ami nem csak a testet teszi tönkre és viszi pusztulásba, hanem a lelket is, és ami nem egyenlő a megsemmisüléssel, hanem ami egyenlő az Isten nélkül élt, kárhozatos élet örökké valóságával. Isten nélkül szenvedve örökké. Valami ilyesmi az, amibe a második halál juttatja bele az ember. De aki győzött, annak ez a második halál nem árt. Az első halállal a test megszűnik, az elsők elmúlnak, és újjá lesz minden, élhet örökké, nincs többé az élete veszélyben, mert a győztesek seregébe tartozik. A harmadik, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet. A mannával akkor találkozunk a Bibliában, amikor a pusztában vándorolnak, éheznek, és egyszer csak a mennyből valami szokatlan kenyér hull alá. Mennyei kenyér, égi kenyér, ami a pusztában vándorló népnek is megadta az élet lehetőséget. És van egy másik kenyér, amelyek nem a földi vándor úton szolgálnak kenyérül, hanem az örökké való élet kenyerévé lesz. Ő pedig Jézus Krisztus, aki láthatatlan most a számunkra, a szemünk elől ugyan rejtett, de hitben megragadható, és miénké lehet. Én vagyok az élő kenyér, mondja Jézus Krisztus, amely a mennyből szállt alá, és ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Megint az örökké tartó élet. Ugye eddig mindig összekapcsolódott az aki győzzel, ez az örökké tartó élet. Nincs többé halál, nincs többé pusztítás, nincs többé a rossznak győzelme. Új nevet is kap, az a név, ami föl van írva az életkönyvébe is, amit onnan senki ki nem törölhet. Van-e ilyen új nevünk felírva az életkönyvébe? Olyan jó, hogy akik újjászületnek, feliratnak ebbe az életkönyvbe. Aki győz, mondja utána, most már csak röviden sorolom ezeket, bár nagyon fontosak még, annak hatalmat adok a pogányok felett, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, vagyis akik győznek, részesednek Krisztus hatalmában. Aki győz, a következő, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki, ugye visszatér, az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről, az én atyám előtt és angyalai előtt. Én egyszer úgy jártam, az az emlék jut eszembe, hogy egy rokonomat, aki alkoholista volt, nem akartam felismerni a vonaton, nehogy szégyenbe maradjak miatta. Úgy mentem el, mintha nem látnám. Nem vállaltam őt. Borzasztó dolog lehet, ha nem vállalnak valakit. Én más találtam meg. Nem szeretnénk magunkra nézve, ha nem vállalnának a szeretteink. Jézus Krisztus vállalni fogja az Atya előtt, ami bűn, eredetileg bűnös egész lényünket, ha ő megtisztíthatja az ő vérével a mi életünket, vállal bennünket az Atya előtt. Olyan csodálatos dolog ez is. Vallást teszek róla az én atyám és az ő angyalai előtt. Vajon vallást tehet-e rólad? Bekerültél-e azok közé, akikről Jézus Krisztus az ő véréért, a bárány véréért vallást tesz majd az Atya előtt rólad? Aki győz, oszloppá teszem, mondja a következő gyülekezetnek. Oszloppá teszem az én Istenem templomában, onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az Új Jeruzsálemnek a nevét. Megint valami megdönthetetlent mond. Az oszlop, a templom oszlop, az talán a legstabilabb építmény, tartó oszlop. És ha reng a föld, oda menekülnek az emberek. És az egy olyan építmény a mi földi életünkben is, amiben az ember a reménységét szokta vetni, hogy ott talán megtartatik az élete. A mi életünk, ha Jézus Krisztus győztes seregébe vagyunk, rendíthetetlen, mozdíthatatlan, oszlophoz hasonlítja Isten templomába, beépít örökké, onnan azt senki ki nem veheti. És végül, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Jézus nem azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy ti veletek mi van. Lényeg, hogy én az Atya trónján ülök. Ugye a földi királyok valahogy így állnak hozzá. Ő pedig mit mond? Aki győz, velem lesz. Ő erre vágyik, hogy te is ott légy vele az ő trónján. Részesedjél az ő isteni hatalmában. Csak ő ilyen király, és senki más. Ez a király örül annak, ha megoszthatja az övét, és részesíthet bennünket mi is. Érdemes erre odaszánni a mi életünket, erre a küzdelemre, hogy oda kerüljünk ennek a győztesnek az oldalára. Nem is igen kell már ezt a kérdést feltenni, olyan igazán költői kérdés ez, azt gondolom, megszülethet bennünk a válasz, hogy csak ezt érdemes, semmi más nem fogható ehhez. És hála érte, hogyha ezen a héten vannak testvérek, akik így döntöttek, hogy érdemes. És Jézus Krisztus érdeméért én is csatlakozom Isten családjához, a győztesek seregéhez, akik majd éneklik a bárány énekét, oda át. És volt ennek a felolvasott ige szakasznak egy mondata, amit eredetileg bevallom, nem is akartam felolvasni, talán nem is úgy jelöltem meg a programnál. Aztán úgy megálltam mellette, és azt gondoltam, hogy így teljes Isten igéje, és az előbb elolvastam ezt az igeverset, és ami mindazok után, ami most elhangzott, így hangzik, és elolvasom újra, de a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és a bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Így tönkretenni mindazt, amiről eddig szó volt. Olyan jó volt erről a győzelmi sorozatról hallani, és most így leseperni egy igeverssel az egészet. Így van nyomtatva is a Bibliámban, hogy tulajdonképpen egy új lapra került ez az igevers. Ez egy egész más dolog. És ez így lesz. Lesz egy egész más dolog. A győzteseken kívül ott lesznek a vesztesek, akik maguk az okai, hogy ott maradnak, mert Jézus mindent elkészített, Isten kegyelme mindent elkészített, nekik csak el kellett volna fogadni. De ha nem tették meg, akkor itt lesz a helyük a gyávák, a hazugok, a paráznák, az utálatosok között. És az is örökkévaló, visszafordíthatatlan helye lesz a gyávának, az utálatosnak, a hazugnak, annak, aki nem vállalta azt a küzdelmet, hogy a rossz helyet, a jót választom, hogy azok közé tartozzam, akik győztek. Muszáj elmondani. Nehogy azt mondja valaki, hogy de hát nem értettem, nem tudtam ennek a súlyát. Mennyire igaza van Pál apostolnak, amikor olyan komolyan hangsúlyozza ott az akkori római gyülekezet számára, vagy Jézus Krisztusnak, aki mindezt leíratta, és megmaradt mostanig a mi számunkra, hogy tudjunk róla, és olyan hosszan beszéltünk a győzelemről, és maradjon ez így is talán bennünk, az a fontos, hogy győzzünk. De ha nem győzünk, az szörnyű lesz. És ne az legyen bennünk a végső, amit most utoljára hallottunk, hogy a gyávák része, a hitetlenek része, úgynevezett jutalma, érdeme, nekijáró rész, osztályrész, hallottuk az igében. A második halál, az, ahova a fenevad is, meg a sátán is, meg a hamis próféta is vettetik, és gyötretnek örökkévaló módon. Ez a pokol, ahogy mi szoktuk használni, vagy a kárhozat. Átmehetünk még ma a győztesek seregébe, hogy úgy szólíthasson bennünket is, hogy fiam, mi pedig úgy szólíthassuk őt, hogy atyám. Azért énekeltük azt az éneket az elején, mert ott volt benne ez a mondat, legyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas szent kereszt. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy megérthettük ezen a héten a te igéden keresztül, Urunk, hogy lehet győztes a mi életünk a te győzelmedért. Köszönjük, hogy ott állhatsz előttünk a te váltságműveddel, azzal a végtelen szeretettel, amellyel odaáldoztad önmagadat, érettünk, helyettünk, személyesen érettem és helyettem. Köszönöm, hogy mondhatjuk ezt így. Köszönöm az érettem hozott áldozatodat, a helyettem kivívott győzelmet. És köszönjük, hogy nem tiéd a győzelem csupán, hanem nekünk is adod azt, hiszen éppen azért vívtad ki, hogy mi is részesedhessünk, hogy enyém is lehessen ez a győzelem. Köszönöm, hogy te ezt készítetted el, és bocsásd meg, ha mindeddig az életemben nem volt ennek akkora súlya. Olyan sokszor félretettem, félretettük, és valami egészen mással foglalkoztunk. Engedd, hogy tovább menjünk úgy, hogy ne legyen fontosabb az életünkben, mint az, hogy a győztes seregben elérkezhessünk az általad készített célba. Amen.